Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 151. dicséretünket énekeljük. A 151. dicséret így kezdődik: Uram Isten, siess! Elfoglalva. A 338. dicséret első három versét énekeljük. A 338. dicséret így kezdődik: Lelki próbáimban. Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog meg, hanem örökké megáll. Jeruzsálemet hegyek veszik körül, népét pedig az Úr veszi körül, mostantól fogva mindörökké. Amen. Imádkozzunk. Urunk, valóban így van, hogy akik benned bíznak, azok olyanok, mint a Sion hegye, szilárdan állnak, nem inognak meg. És Uram, köszönjük, hogy ez egyben ígéret is, ha továbbra is benned bízunk, beléd kapaszkodunk, akkor ingadozás nélkül élhetjük a hit életünket. De meg kell vallani, hogy oly sokszor levesszük rólad a kezünket, már nem beléd kapaszkodunk, hanem azt gondoljuk, hogy egy idő után magunk is meg tudjuk tenni mindazt, amit meg kell tennünk, és nincs már szükségünk, hogy állandóan rád figyeljünk. Azt gondoljuk, hogy megy már egyedül is. a tanítványság, a hívő élet, és olyankor, Uram, annyiszor átéljük, hogy dehogy megy ez nekünk. Nem megy, mert nálad nélkül semmit sem cselekedhetünk. És ebben a semmiben benne van, hogy tanítványok sem tudunk lenni. Hisz eleve te hívsz el minket. Te vagy az, aki kiszólítasz a világból, és te szülsz újjá, új teremtéssé, igéd és lelked által. Minden a te munkád, Urunk. És ezért dicsőítünk, magasztalunk, hogy megtapasztalhatjuk ezt a munkát, és köszönjük, hogy te olyan türelemmel veszel körül minket. És azt is köszönjük, hogy igédben megígéred, hogy amit elkezdtél bennünk, a jó munkát, azt be is fejezed, hogy nem hagysz minket félbe. És Urunk, azért is csodálunk, hogy te nem fáradsz bele a mi életünkbe, a velünk való foglalkozásba, törődésbe. És kérünk most igéd által, úgy formálj minket, hogy eszközök lehessünk a te kezedben a bizonyságtételre, hogy valóban olyan hegyen épített város legyünk, amit nem lehet elrejteni. Mert ott van a hegy tetején. És bocsáss meg, amikor mi nem akarunk ott lenni a hegy tetején. Nem akarjuk, hogy lássák a hitünket, benned való bizalmunkat. Nem akarjuk, hogy lássák azt az új életet, amit elkezdtél bennünk. De kérünk most ebben, vígy minket előre, és add, hogy amit mondasz nekünk, azt meg is halljuk. És amit meghallunk, annak engedelmeskedjünk, azt tegyük, és ad, hogy hittel hallgassuk a te üzenetedet, hogy ne járjunk úgy, mint az a katona, aki nem hitte, amit a próféta mond neki, és meglátta ugyan a csodát, de nem ehetett belőle. Uram, add, hogy mi ne csak meglássuk, hanem át is éljük a te munkádat, a te kegyelmedet, az ígéreteid beteljesülését. Kérünk, hogy így most, szent lelkeddel légy itt közöttünk, és áldj meg minket. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. A Királyok második könyve 7. fejezetének első versétől szól hozzánk Isten igéje. Tehát a Királyok második könyve 7. fejezetének első versétől így szól Isten igéje. Ekkor így szólt Elizeus. Halljátok meg az Úr beszédét. Ezt mondja az Úr. Holnap ilyenkor egy köböl finom lisztet egy sékelért és két köböl árpát egy sékelért vesznek Samária kapujában. Erre az egyik főember, akinek a kezére szokott támaszkodni a király, így szólt az Isten emberéhez. Csak ha az Úr ablakot nyitna az égen, akkor lehetne ez. Erre így felelt Elizeus. Íme, látni fogod a saját szemeddel, de nem eszel belőle. A kapu előtt pedig volt négy leprás férfi, akik ezt mondták egymásnak. Mire várunk itt, hogy éhen halljunk? Ha úgy határoznánk, hogy bemegyünk a városba, ott is éhínség van, és akkor ott halunk meg. Ha pedig itt maradunk, akkor itt halunk meg. Gyertek hát, szökjünk át az arámok táborába. Ha meghagyják az életünket, élünk, ha megölnek, meghalunk. És fölkeltek alkonyatkor, hogy az arámok táborába menjenek. Amikor odaértek az arámok táborának széléhez, íme már nem volt ott senki. Mert az Úr azt cselekedte, hogy az arámok tábora harci szekerek zörgését és lovak dobogását és nagy sereg robogását hallotta, és azt mondták egymásnak, íme Izrael királya fölbérelte ellenünk a hettiták királyait és az egyiptomiak királyait, hogy ellenünk jöjjenek. Ezért alkonyatkor fölkeltek, és futásnak eredtek, és elhagyták a sátraikat, lovaikat, szamaraikat, mind az egész tábort, ahogyan volt, és elfutottak, csak hogy életüket megmenthessék. Mikor tehát ezek a leprások a tábor széléhez értek, bementek egy sátorba, ettek és ittak, majd vittek onnan az ezüstből, aranyból és a ruhákból, azután elmentek és elrejtették azokat. Majd visszatértek és egy másik sátorba is bementek, onnan is vittek és elmentek és elrejtették. Majd így szóltak egymáshoz. Nem helyes, amit teszünk. Ez a mai nap az örömmondás napja. Ha hallgatunk és megvárjuk a viradatot, büntetés ér minket. Most hát gyertek, menjünk el és mondjuk meg a király házának. Akkor elmentek és kiáltottak a város kapuőrségének, és ezt mondták nekik. Bementünk az arámok táborába, és íme már nem volt ott senki. Emberek szava nem hallatszott, csak a lovak és szamarak voltak kikötve, és a sátrak úgy, ahogy voltak. Kiáltottak tehát a kapuőrök, és hírül adták mindezt ott benn a király házában. A király fölkelt, még az éjszaka, és azt mondták a szolgáinak, megmondom nektek, mit csinálnak velünk az arámok. Tudják, hogy éhezünk, és csak azért mentek ki a táborból, hogy elrejtőzzenek a mezőn, mert ezt gondolják, mikor kijönnek a városból, élve fogjuk el őket, és bemegyünk a városba. Akkor egyik szolgája így szólt, fogjunk a városban megmaradt lovak közül 5-öt. Ezek épp úgy, mint Izrael egész sokassága megmaradnak, vagy épp úgy, mint Izrael egész sokassága elpusztulnak. Küldjük ki őket, és nézzük, mi lesz. Fogtak tehát 2 harci szekeret lovastul, és kiküldte azokat a király az arámok táborába, e szavakkal. Menjetek, és nézzétek meg! Ők tehát utánuk mentek egész a Jordánig. És íme az egész út tele volt ruhákkal és edényekkel, amelyeket az arámok a sietségben eldobáltak. Amikor visszajöttek a követek, és elmondták ezt a királynak, kiment a nép és kirabolta az arámok táborát, és egy köböl finom lisztet, egy sékelért és 2 köböl árpát egy sékelért vettek az úr szava szerint. A király pedig azt a főembert, akinek a kezére szokott támaszkodni, oda rendelte a kapuhoz. A nép azonban eltaposta őt a kapuban és meghalt, amint Isten embere megmondotta. Aki megjövendölte ezt, amikor a király lement hozzá. Úgy történt, hogy Isten embere a királynak jövendölte. 2 köböl árpát, 1 sékelért, s 1 köböl finom lisztet, 1 sékelért adnak másnap ilyenkor Samária kapujában. És azt felelte a főember Isten emberének, csak ha az Úr ablakot nyitna az égen, akkor lehetne ez. Ő azt felelte rá, íme, látni fogod a saját szemeddel, de nem eszel belőle. És egészen úgy történt, mert eltaposta őt a nép a kapuban, és meghalt. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, ma is Elizeus próféta történetéből olvasunk egy eseményt. Ismét az arámok azok, akik veszélyeztetik Izrael népét. Az előző fejezetben olvashattuk, hogy egészen Jeruzsálem alá vonulnak, bekerítik a várost, és az a taktikájuk, hogy kiéheztetik a bentlevőket. Tehát onnan nem lehet kijönni, nem lehet bemenni, mert mindent szorosan az ellenőrzésük alatt tartanak, és várják, hogy eljön az a pillanat, amikor teljesen elgyengülnek a bentlévők, sokan meghalnak, és majd akkor birtokba vehetik a várost. Azt is megtudjuk, hogy már bent a városban súlyos éhínség alakul ki, mivel nem lehet bemenni, nem lehet kijönni, mert az ellenség mindent, de mindent ellenőriz. Így elfogyott az élelmiszer, és már odáig jutottak, hogy 2 asszony arról egyezkedett, hogy majd a saját gyermekeiket megölik és azt fogyasszák el, és egyik nap már az egyiket meg is ölték, de amikor a másiknak kellett volna odaadni a gyermekét, elmenekítette. És ez eljutott a királyhoz, a király megszaggatja a ruháját, és azt olvastuk, hogy ebben a nyomorúságban mindjárt Elizeus próféta jut eszébe, és így szól, hogy úgy segítsen, és úgy cselekedjen velem Isten, hogy Elizeusnak, Sáfát fiának a feje nem marad ma a helyén. Tehát a prófétában látja a felelőst, őt teszi ki bűnbaknak, és úgy gondolja, hogy ebben a nehéz helyzetben mentenie kell a saját hatalmát, és ez hogy lehet? A bűnbakot találunk, és odaállítjuk a nép elé. Ha fejét vétetem, akkor látja a nép, hogy a király mindent megtesz értük. Ugye bűnbakra mindig szükség van. Valakit gyűlölni kell, valakit oda kell dobni az emberek elé, és hogyha a gyűlöletüket rávetik, vagy rájuk vetik, akkor elhárul rólunk a nép haragja, megmentjük a hatalmunkat, több szavazatot kapunk. Ezt tette Néró is, ugye, amikor Rómában tűzvész volt, és elterjedt, hogy ő gyújtatta fel a birodalom fővárosát, akkor a keresztényekre hárította. Szóval ők voltak, mert ők bűnözők. És akkor elkezdték őket üldözni, és elterelődött a gyanú Néróról. És ezt próbálja tenni Elizeus is. És hányszor mi is így vagyunk, hogy ahelyett, hogy szembenéznénk az életünk nyomorúságával, bűneinkkel vagy mulasztásainkkal, másra hárítjuk a felelősséget. Azt mondjuk, ő miatta van. Őt rajta kell számon kérni. És itt nem vállalja a király. És valószínűleg ez a harag azért lobban fel benne a próféta ellen, mert amikor az arámok elindultak Izrael felé, a király valószínűleg, mint király is, a nép vezetője össze akarta hívni a hadsereget, védekezni akart, vagy ellentámadást indítani, de Elizeus azt mondta, hogy ne csináljatok semmit. Várjatok az Úrra, majd ő meg fog szabadítani. Persze, ha most föltesszük a kérdést, honnan veszem én ezt? Hát onnan, hogy a király, amikor megérkezik Elizeushoz, ezt mondja neki, miért várjak még tovább az Úrra? Miért várjak még tovább az Úrra? De tehát Elizeus valószínűleg azt javasolta, hogy várj az Úrra, mert meg fog szabadítani. Csak ugye időpontot nem kapott, meddig várjak az Úrra. És sokszor nekünk is ez a problémánk, hogy nem kapunk időpontot, várj az Úrra, mert ő fog cselekedni. Mert amit ő megígér, azt mindig megteszi. És akkor nem kapunk pontos dátumot, akkor milyen nehéz várni. Ott van a szívünkben, jól értettem? Nem mentem el Isten lehetősége mellett? Nem vártam tovább, mint ameddig kell? És még mindig lehet várni rá? És a király szívében ott lehetett, hogy egy ilyen helyzetben még mindig várhatok rá? Sokan éhen halnak, nyomorognak, még mindig ez lenne a megoldás, és eldőlt benne, hogy nem várok tovább. Sőt, megyek, mert Isten úgysem fog segíteni, és lecsapatom a próféta fejét, megszabadulok az Isten emberétől, mert becsapott, vagy talán Isten nem is mondott semmit, vagy nem is törődik velünk, nekem kell kézbe venni a dolgokat. Micsoda nagy kísértés és veszély ez, amikor úgy érezzük, hogy nekünk kell kézbe venni a dolgot. Vagy mi is megharagudunk az Isten emberére. Megharagszunk a másik testvérre, mert tanácsolt valamit, de nem azt mondta, amit szeretnénk hallani. Milyen hamar ott van ez a szívünkben. És hát a király és az ő szolgája megérkeznek oda, ahol Elizeus tartózkodik, és a próféta így szól a királyhoz, meg az ő emberéhez, halljátok meg az Úr beszédét. Ezt mondja az Úr. Tehát azt mondja, hogy ebben a helyzetben arra van szükségetek, hogy meghalljátok az Úr beszédét. Istennek van szava, van üzenete hozzátok. Ezt mondja a királynak. De azt mondja, de nem elég csak meghallgatni, hanem meg is kell hallani. És ez nagyon lényeges. Ugye Jézus is többször mondja, hogy halljátok az Úr üzenetét, vagy vagy vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Ugye vigyázzatok, hogyan hallgatjátok, hogy csak hallgatom, olyan szép történetek vannak a Bibliában, olyan jó esik mindig elolvasni, és annyiszor kapunk bátorító, biztató üzeneteket, ne félj, de meg is hallom-e. Meghallom-e azt, ami nekem szól, hogy bízd rám magad, várj rám, tedd meg, amit mondok. Tehát halljátok meg az Úr beszédét. Azt is látjuk, hogy a prófétának az élete, hát mondhatnánk, nem egy életbiztosítás. Ugye milyen veszélybe kerül csak azért, mert szolgálja az Urat, és csak azt mondja, amit Isten rábíz. Nem egyszerű, és mégis mondja, mert tudja, hogy Isten szava segíthet rajtuk. Ő már átvette a üzenetet, és most továbbadja. És sok minden azon múlik, hogy ezzel az üzenettel mit kezdenek majd a hallgatók. Látjuk, hogy lesz egy személy, aki ezt az üzenetet nem veszi komolyan. Ugye ott lesz a királynak az a szolgája, akinek a kezére fogott támaszkodni, az a főembere, és az nem veszi komolyan. Hát mit beszélsz itt, Elizeus? Hogyan lehetne olyan, hogy holnapra mindenki élelemhez jut? Egy éjszaka hogy változhat meg a helyzet? Ráadásul annyira, hogy nem csak élelemhez jutunk, hanem egyszerűen egyik pillanatról a másikra leesnek az árak. És ez bőség. Mindenből. Ugye, mert nem csak a liszt, hanem lesznek ott lovak, ott hagyott harci szekerek, tehát technikai eszközök, olyan eszközök, amikre a mindennapi életben is szükség van, tehát annyi mindent fognak kapni. És ez az ember úgy gondolja, hogy ez lehetetlen. Lehetetlen, hogy itt egyik percről a másikra megváltozzon a helyzet. Lehet így is, hogy hallom az Úr szavát, és azt mondom, hogy de erre nem lehet építeni. Meg az úgy se fog megtörténni. Az én helyzetem már olyan, hogy itt Isten sem segíthet rajta. Aztán ugye körülöttünk ott van a világ, mi is benne élünk ebben a társadalomban, vannak családtagjaink, barátaink, munkatársaink, és egy-egy élethelyzetben ők is mondják a magunk tanácsait, elképzeléseit. És bizony sokszor ezek erővel szólnak. Megérintenek, hogy lehet, hogy igazuk van. Ha minek is várok én még Istenre, vegyem saját kézbe a dolgokat. Ők is így csinálják. Nagy kísértés ez. De itt azt mondja, hogy várj az Úrra, bíz, mert rövid idő alatt megváltozhat minden. Ami ma lehetetlennek tűnik, az holnap már lehetséges lesz. Hogyan? Isten munkája által. Tehát ezt az üzenetet mondja Elizeus, hogy holnap ilyenkor lesz élelem. És ugye az ott levő embereknek ezt az éjszakáját az határozza meg, hogy ezt az üzenetet hogyan fogadják. Ha hisznek a prófétának, felszabadulnak. Nem fognak aggódni, elmúlik a félelem. Akkor öröm lesz a szívükben, hogy holnap minden megváltozik. Elmegy az ellenség, véget ér az éhínség. Örülhetünk, dicsőíthetjük Istent. De aki nem hittel fogadja, annak még ez az éjszaka is aggodalommal lesz teljes. Hát milyen lesz a mi éjszakánk? Aggodalommal teljes, vagy aggodalom nélküli? Milyen gondok vannak, amik ránk teletszenek, ami miatt gyötrődök, elveszítem a békességem, és hogyan megyek neki az éjszakának? Úgy, hogy rábízom az Úrra, hisz azt mondja nekem Jézus, hogy keressétek először az Isten országát és igazságát, és mindezek ráadásul megadatnak. Hiszem én ezt. Annyiszor halljuk, olvassuk, elmondjuk, de egy-egy konkrét élethelyzetben hiszem-e ezt? Hogy ez valóban így van. Hogy megadatik. Csak bízd rám magad. Csak bízd bennem. Aztán hirtelen négy leprás kerül a szemünk elé, ők is krízisben vannak, hisz nem elég, hogy leprások, gyógyíthatatlan betegek, kitaszítottak a társadalomból, még békeidőben is elég bajos a megélhetésük, hiszen lakott területre nem mehetnek nagyon bent, maximum úgy, hogy jeleznek, hogy vigyázat, tisztátalan kitérni, csengőt kell rázni, hogy emlékezzünk a Covid-ra, ugye, hogy nem mertünk egymással még kezet se fogni, hogy voltak a templomok, ha még egyáltalán, ugye, amikor nyitva voltak, ugye, hány ember ülhet egy sorba, meg, hány sor elválasztásnak kell lenni, az emberek között, hát ezek is így éltek, hogy ha igen, ha beismertek, csak óvatosan, távolságot tartva, maszkot fölrakva, mert fertőző vagyok. És most olyan helyzetben vannak, hogy nincs kitől kérni, hátuk mögött az ellenséges arám hadsereg, velük szembe a város bezárt ajtaja, nincs kitől kérni. Senki nem érdekli, senkit nem érdekel ennek a négy embernek az élete, mindenkinek elég a maga baja, ugye láttuk a hatodik fejezetben, elég volt megoldani saját maguk számára, hogy valahogy túléljük, vagy még a leprásokkal fogunk foglalkozni. Ugye, és ők ezt tudták. De miért kerülnek ezek ide? Miért lesznek ezek most fontosak? Hát azért, mert ők is eszközök Isten kezébe. Hát olyan csodálatos, hogy a mások által kitaszított, félrelökött embereket is fel tud használni a neve dicsőítésében, a szabadítás elkészítésében, vagy jobban mondva a szabadítás hírének a továbbadásában. Mert nekik ez lesz a szerepük, hogy ugye a szabadítást, az örömhírt, hogy van élelem, azt bejuttassák a városba. Ez lesz az ő feladatuk. Ugye olyan kis dolognak tűnik ez. És sokszor mi is így vagyunk. Nagy dolgokat szeretnénk végezni az Úrért. És van, hogy kis dolgokat bíz ránk. Azt mondja, mondd el a másiknak. De ebben mi izgalmas van? Mondjam el a másiknak azt, hogy hol van ennivaló, csak ennyi. Hol lakhatsz jól? Mert ez a mi feladatunk is. Ez az evangelizáció. Mondd el a másiknak, hogy hol lehet kenyeret kapni. Hol lehet jól lakni. Ki az, aki a te lelkednek, a lényednek tud táplálékot adni? Hát mi ismerjük Jézust. És ez lenne a feladatunk. Mondjuk el, hogy Jézus az, aki a te életedre tud megoldást adni. Tehát ezek a leprások ott vannak, tanakodnak, és kapnak világosságot bölcsességet az Úrtól, és rájönnek, hogy teljesen mindegy, hogy most itt ácsorgunk a kapu előtt, mert úgyis éhen fogunk halni, nincs ennivaló. Aztán oly mindegy, hogy most arra várunk, hogy végül mégiscsak beengednek, ott is éhen halunk, mert nincs bent ennivaló. És valószínű, hogy újabb négy éhes szájat nem fognak beengedni. Tehát oly mindegy, oda megyünk, itt maradunk, éhen halunk. És akkor azt a gondolatot kapják az Úrtól, hogy hát akkor menjetek át az arám táborba. Mert hogy ez a gondolat az Úrtól van. Miért? Mert Isten már cselekedett. Isten már megelőzte őket. Ők még csak azon tanakodnak, hogy honnan juthatunk táplálékhoz, hol találunk kenyeret, és Isten már cselekedett. Isten igazából a hős vezér, aki előzte az arám sereget. Már nincs senki a táborban. Ez is egy döbbenetes, ha úgy belegondolunk, hogy ott az Isten népe, ott vannak az Isten gyermekei bezárkózva a városba, félnek, rettegnek, hogy ott az ellenség, és már nincs ott az ellenség. És még mindig úgy rettegnek, félnek, mint ott lenne. És néha nem így vagyunk mi is. De azt mondja az Úr, hogy lerontottam a sátánt a ti lábatok alatt. Hát legyőzte, és néha úgy rettegünk, mint hogyha mi lennénk a legyőzöttek. Nem merünk hitből győztesként élni, nem merünk úgy nézni, hogy igen, az Úr már előttem járt, és jár, már az ellenséget elzavarta, mert győzött ott a Golgotán. Föl tudunk nézni mindig a Golgotára hittel, és látjuk ott a győzelmet, az Úr győzelmét. A városban ott vannak bent, az úgymond egészségesek, ott a király is, és egynek se jut eszébe, nézzük meg! Hát lehet, hogy nincsenek itt. És milyen érdekes ez a négy leprás, igaz, ők sem tudják, hogy nincs ott már az ellenség, de bátorságot vesznek az Úrtól, és bemennek az arám táborba. És van, amikor nekünk is ilyen bátorságra van szükségünk, hogy elinduljunk, ugye még nem látjuk előre azt, amit az Úr elvégzett, de akkor látjuk meg, ha elindulunk, ha merünk lépni hitben, és ezek elindulnak. Még úgy indulnak, ha életben hagynak, akkor élünk, ha megölnek, meghalunk, de gyakorlatilag nincs veszíteni valójuk. Lehet, hogy meredek, amit mondok, de tulajdonképpen az első keresztjének ígértek. Nincs veszíteni valónk. Mert ha megölnek, Krisztus országába jutunk, hazajutunk. Nincs veszíteni valónk. Mit mond Pál? És hol fogalmazza meg? Ugye börtönben. Hogy ugye vágyom elköltözni Krisztussal lenni, mert az mindennél jobb. Szóval én azon nem veszítek, ha megölnek. Mit is mond, hogy nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség. Tud, jó lenne megvizsgálni a hitünket, hogy mi is így állunk hozzá. Én is így látom, hogy igen, az élet nekem Krisztus, hogy Krisztusnak Krisztusért élek, Krisztus által élek, és ezért a meghalás, ez nyeresség. És nem siránkozok, hogy jaj, hogy szalad az élet, lassan lejár az életem, hanem azt mondom, hát igen, nekem az nyeresség. Mert ahhoz a megváltómhoz kerülök, őt fogom színről színre látni, aki az életét adta, értem, adta Golgot a keresztjén. És amikor bemennek a táborba, akkor meglepetésben lesz részük. Meglepetésben. Azt kapják, amire nem számítanak. Ugye ők még abban gondolkodtak, hogy hát ha Az arámok megkönyörülnek rajtunk, és dobnak egy kis ennivalót. Úgy jó messziről meglátják leprások, azért, hogy elkotródjanak, majd oda dobunk nekik egy kis kaját. Nem azért, mert szeretjük őket, nem azért, mert segíteni akarunk róluk, hanem hogy elkotródjanak, nehogy szétterjesszék itt a kort. Szabaduljunk meg tőlük, oda vetünk egy darab kenyeret. Ők erre számítottak, jobb esetben. És mi történik? Hogy nincs ott senki. Nincs ott egy darab ember, csak az ott hagyott katonai tábor. Minden ott maradt. A sátrak, a berendezés, az elhajított fegyverek, eszközök, lovak, szekerek, minden ott maradt. Az élelem, erre nem számítottak. Igen. Amikor hitben elindulunk, Isten mindig többet ad, mint amire számítunk, mint amit várunk. És ezek is ezt élték át. Többet kaptak, mint amire számítottak. Mert az Isten ilyen mindig többet ad. Ugye a zsidók is várták, hogy majd csak jön a messiás, és vártak egy hadvezért, és Isten többet adott. A saját fiát küldte el. Sőt, a fiúban ő maga lett emberre, és jött el erre a földre. Hát ez nem fantasztikus? Az Isten önmagát adja ide nekünk. Várunk ezt, várunk azt. Van, aki vár egy kis alamizsnát, és egyszer csak többet kap. Mert arra megy Dávid fia, Jézus, és magához hívja, hogy hozzátok ide Bartimeus, megkérdezi, mit kívánsz, azt mondja, Uram, azt, hogy lássak, és látást ad neki. Többet ad neki, mint amire korábban számított. Ugye napokon keresztül csak a alamisnára. Csak arra, hogy valaki majd ad neki valamit. És amikor Jézus jön, akkor sokkal többet kapunk. Látást, új életet, üdvösséget. És azt, hogy követhetjük őt, hogy szolgálhatjuk őt. És hát örülnek a jónak, és mindenből igyekeznek maguknak felhalmozni. De egyszer csak az Isten lelke rámutat arra, hogy ez nem helyes. Nem helyes, ha azt, amit most felfedeztek, azt kisajátítják, ha erről nem szólnak, mert úgy látszik, hogy a városban nem vesznek észre semmit. Ti már megtaláltátok az élelmet, ne hagyjátok éhezni a többit. Adjatok a többinek. Azért kaptátok, hogy adjátok tovább. És ezt megértik. És elmennek, bekiabálnak, hogy van élelem. Elment az ellenség. És ez Jézusra mindig jellemző, hogy azért ad, hogy adjuk tovább. Ugye, amikor az 5000 embert megvendégli, ugye úgy kezdődik, hogy amiük van, azt elkéri Jézus, azt odaadják neki, a 5 kenyeret és a 2 halat, hálát ad, megtöri, aztán visszaadja a tanítványoknak. És a tanítványok így adják tovább. És ezt kell tenni a leprásoknak is. Ugye ez a mai nap az örömmondás napja. Azért kaptatok örömhírt, hogy ezt adjátok tovább, mondjátok el másoknak. És ők ebben engedelmeskednek, elmondják. És jó, hogyha mi is így teszünk. Ugye nem helyes, amit teszünk, és ebben benne van, hogy rádöbbennek arra, hogy le kell győzni önmagunkat. Le kell győzni azt, ami most megszólal bennünk, hogy mit törődjünk velük, ők se törődtek velünk. Hát kit érdekelt egy leprás? Kit érdekelt egy leprás? Hát most akkor engem miért érdekeljenek ők? Hát akkor szenvedjenek ők itt még egy kicsit tovább. Visszakapnak abból, amiben minket részeltettek. És ezt le kell győzni. Mert az Isten ad, hogy nem azért adja, hogy azzal éljünk vissza, azt tartsuk meg magunknak, győzd le az idegen hangokat, győzd le magadat, mert ehhez kapsz erőt Krisztusban. Legyőzd. Győzd le a félelmedet. Mi lesz, ha meglátják, hogy leprások kiabálnak, a nyakunkba öntenek egy kanna forró vizet. Menjetek innen. Mi lesz velünk? Legyőzik a félelmüket. Győzd le Krisztussal a félelmedet, mert le lehet. Ugye minél nagyobb az Istennek a szeretete, ugye annál inkább visszahúzódik, elmúlik a félelem. Aztán, amikor a király megtudja, akkor kételyekkel fogadja, ugyan már ilyen nem lehet, biztos csak az arám királynak a trükkje. Ugye milyen nehezen hisszük el az Istennek az üzenetét. Milyen nehezen hisszük el, hogy az Isten tudott itt cselekedni, tud ajándékot adni, meg tudja tenni, amit mi nem tudtunk megtenni. Ugye ők nem tudták megtenni, hogy elűzzék az arám királyt. Hát megtette Isten. És nem akarják hinni, még kell egy próbát csinálni. Ugye ez is olyan, hogy már ott a terített asztal, és még mindig éheznek. Még mindig nem mernek oda menni. Nem vagyunk mi néha, hogy Isten elkészítette az asztalt, telerakta az ő kegyelmével, az ő szeretetével, és nem lépünk oda tényleg. Tényleg csak ennyi, hogy hitáltal, kegyelemből, ingyen. Amikor ebben a mai világban mindenért fizetni kell, ugyan már ez vicc. Ugyan nincs, hogy valamiért nem kell fizetni. Itt is ingyen konyha. Ez vicc, mondja a király. És nem vicc. Ez a Biblia üzenete. Hogy jöjj, mert Isten egy új lehetőséget, új életet, lelki táplálékot ad ingyen kegyelemből. Mert valaki kifizette. És ez a valaki a Krisztus. És látjuk azt, hogy amit Isten a prófétán keresztül mond, az megtörténik. Ez az ember, aki hitetlenkedve fogadta a próféta üzenetét, hogy úgyse fog az megtörténni, ilyen lehetetlen, az meglátja, de meghal. Meghal, mert nem tartott bűnbánatot. Látta, de nem mondta ki, hogy Uram, bocsáss meg, mert milyen hitetlen voltam. Nem hittem, hogy ez megtörténhetik. És ami fontos még, vagy nekem legalábbis fontos volt itt a végén, ennek a főembernek a történetéből, hogy nem elég látni. Nem elég látni, enni is kell belőle, nem elég látni, hallani, át is kell élni, meg is kell tapasztalni az Istennek a kegyelmét és szeretetét. Nem elég csak, hogy hallok róla. Át kell élni, hogy kapok új szívet, új életet, meg kell tapasztalni, hogy a Szentlélek Isten az én szívemet is betölti, mint pünköskor a tanítványokét, meg akik bűnbánatot tartottak, ezt át kell élni. Tehát több, mint hogy csak hallom, látom, hanem meg kell tapasztalni. És adja az Úr, hogy mi azok közé tartozzunk, akik mindezt megtapasztalják, és hálát adnak érte, dicsőítik Istent, és aztán, mint az a négy leprás, amit kaptak, azt továbbadják. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük ezt az ígét, és látjuk a te hatalmadat, és leborulunk azért, hogy dicsőítsünk, magasztaljunk, mert valóban számozra nincs lehetetlen, amit mi el se tudunk képzelni, azt te megteszed. Egy éjszaka alatt adsz olyan változást, amire senki nem gondol, csak egyedül a próféta. Igen, ő gondolt, ő tudta, ő hitte, hogy így fog történni. De sok ember nem hitte. És Uram, ma milyen sokan nem hiszik, hogy ingyen kegyelemből, a te munkád által megváltozhat az életük. Hogy amire még úgy gondolják, hogy ma hogy lehetetlen, az egy pillanat alatt megváltozhat, lehetséges lehet, ha hittel jövünk hozzád. Ha igazán őszintén benned bízunk és kérjük a te segítséged. Segíts, hogy ne legyünk olyanok, mint ez a király és a népe, és az a főember, hogy nem hitte. Még amikor szólt az ige, akkor is azt mondták, ez lehetetlen. Hogy ezt még Isten sem tudja megtenni. Ó, Uram, vedd ki ezt a hitetlenséget, a kételyeket a szívünkből, és add, hogy alázattal fogadjuk, befogadjuk a te szavadat. Te tudod, hogy milyen élethelyzetekben vagyunk, mi az, amire úgy tekintünk, hogy ez már nem változhat meg, vagy mi az, ami úgy leterhel minket, hogy tele van a szívünk aggodalommal, félelemmel. A te igédet hallvad, hogy mindezeket le tudjuk tenni a te kezedbe, hogy az éjszakánk is már megbékélt, nyugodt legyen, mert tudjuk, hogy hozzád tartozunk, mert átéltük, hogy te kifizetted az adósságunkat, eltörlött bűneinket, és gyermeketként tekintesz ránk és gondoskodsz rólunk. Áldott legyen ezért a te neved. És kérünk, hogy te vonj magadhoz azokat, akik még nem hisznek benned, akik még távol vannak tőled, mert te azt akarod, hogy minden ember megtérjen és éljen. És köszönjük, hogy még tart a kegyelmi idő. Imádkozunk, Uram, a betegekért, szenvedőkért, egyedül élőkért, ott, hogy ők is hozzád meneküljenek, és a te kegyelmedet átélve megtapasztalják az evangéliumot, és legyen öröm a szívükbe, hála, hogy te lehajolsz hozzájuk. És Uram, eléd visszük a családokat, gyermekeket, fiatalokat. Könyörgünk a szenvedélybetegekért, minden megkötözöttért. Könyörgünk egyházunkért, népünkért, és azért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istenek békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Az Úr akarja, és élünk legközelebb vasárnap 10:30-től tartunk itt a templomban úrnapi istentiszteletet. Befejezésül a 338. dicséret 4. versét énekeljük, ha halálra válik testem.